magamnak beszélek majd tükörbe, de örülök, hogy ilyen szép számmal együtt vagytok. Láttam Balaton partiakat, pedig mám reggel külön a rádió bemondta, ott nagyon veszélyes a helyzet, úgyhogy Isten a balatoniakat is, hülyöttük külön is rukoltam. A bakonyiakért persze épp úgy, a vértesbériekért, aztán nem is tudtak eljönni. A mostani napnak a témája, ugye kettő téma lenne a házasságról, egy pedig majd a papság éve kapcsán, ugye Krista és Balázs asszisztenciájával döntöttük el a témákat. A hívom a családokat levelekből vettük ki a 2009-es decemberét, februárit most először, aztán majd a másikat meglátjuk. Az első az úgy szeretném ígérni, hogy unalmas lesz, és titeket nem érintő, de mégis szívesen mondogatom, mert inkább a misszió lelkülete miatt fontos elidőzni az ilyenfajta témáknál, amivel kezdjük az első emlékedést. Észre se vesszük, hogy mennyi minden behálózza a házasságot, és húzza lefele. Most volt januárban Salzburgban egy családkonferencia, aminek ez volt a címe, hogy kapcsolat ideális valóság között. Szóval van az ideálunk, és van egy nagyon vaskos valóság. És néha észre se vesszük, hogy ez a valóság mennyire gúzsba tudja kötni a legjobb szándékunkat is, és nehéz az ideál fele menni, mikor körülöttünk éppen nem az ideál valósul. Még itt a Farsang vagy Nagybőjt ugye között vagyunk, Farsang szombatja, ugye busójárás érik menni Mohácsra, de azért a házasságnak a világ heteinek a végén járkálunk, hónap ezt ugye a záró napja. Tudjuk, hogy a házasság világ hete, illetve világ napja, a hónapi nap, az a Valentin napot van hivatva ellensúlyozni, hogy ne a férfiaknak vegyünk virágot, hanem inkább a házasságot ünnepeljük ezen az alkalomból, az ostoba ugye virágkereskedőket gazdagító program helyett. Tehát a házasság világ hetében vagyunk együtt, talán az se baj. Az első emlékezésnek a címe, ugye nyelvi mesterkedés az élet ellen, a házasság ellen. Mikor legutóbb voltunk Admin a látogatáson, Rómában, két éve májusban talán, akkor a családok tanácsában a bennünket fogadó Monsignore ugye arról beszélt, hogy a mai társadalom új fogalmakat alkot, vagy használja a régi fogalmakat életházasság kapcsán, de meghamisítja azoknak a tartalmát. Ezért a családok pápai tanácsa egy hatalmas, tehát 800 oldalas lexikont adott ki, hogy védje a fogalmainkat, hogy egyértelműek legyenek a fogalmaink. Ma a fogalmakkal nagyon sokat manipulálnak. Éppen ott a pápai tanácsban ugye mondotta ez a bennünket fogadó pap, hogy ugye például itt van, hogy terhesség, megszakítás. Ugye a megszakítás, egy utazást meg lehet szakítani, és visszaszállsz a vonatra, és mész tovább. Egy megszakított terhességet állíts vissza. Szóval borzasztóan visszaélnek a szavakkal. És annyira mindennapossá válnak a szavaknak ez a hamis használata, hogy észrevétlenül mi is elkezdjük használni a szavakat. Ugye maga a terhesség szó is ilyen már, mert tehertől szabadulni ez egy okos dolog, de ha áldást mondok, áldott állapotot, akkor az már bonyolultabb a helyzet. Egy áldást elnyesni nem kell. Szóval a szavakkal való manipuláció, ez egy a mai kor vegykonyhájának egy ilyen nagyon-nagyon hatékony eszköze, hogy az élet, a házasság napuló család eszménye tovább gyengüljön, csorbuljon. Az egész mögött mi van? Az erkölcsi kötelesség alól való kibúvás, az igazság tagadásának módozatáról van szó. Tehát egyrészt az igazság relativizálását szolgálják a fogalmaknak a meghamisítása, másrészt pedig az erkölcsi felelősség alól való kibúvást. Épp ezen a Salzburgi konferencián mondta az egyik előadó, hogy mennyire elveszett például a bűntudat, az erkölcsi felelősség tudat. Válásnál úgy emlékszem, hogy 1%-a a megkérdezettnek, vagy statisztikánál beszélt arról, hogy bűnös vagyok. Abortusznál 15% mondta magát bűnösnek. Tehát nincs bűn. Nincs erkölcsi felelősség. Ezek a katedrák, az igazság és az erkölcsi felelősség, ahol kibúvás, az igazság relativizálása szolgálják a fogalmaknak ezek a összekeverése. Ugye a Szentírás még arról beszél, hogy beszélünk legyen igen, igen, nem, nem. Pál apostol így fogalmaz, hogy Jézus Krisztus nem volt egyszer igen, másszor nem, benne mindig az igen valósult meg. Következetes igennel létezni. Csak az elején hadd mondjam, most többször elmondtam egy interjúban is, csak ugyanaz a szavakat használjuk, csak milyen értelmezést adunk nekik. Volt szerencsém lenni egy eutanázia konferencián, ahol a vallási blokk elé betettek egy professzort, a nevét nem érdemes kimondani, bölcsessége nem jellemezném, és azt magyarázta, hogy az eutanáziával kapcsolatosan nagyon komolyan kell vennünk Jézusnak a szavát, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki elhagyja barátaiért. Ha az ember beteg, akkor elvárjuk, hogy a gyerekünk meglátogasson. És ha nem látogat meg bennünk, akkor számoljuk őket, lányom, hát miért nem jött, beteg vagyok. De apa, a gyerekem is beteg, tehát én is beteg vagyok, és gyötörjük a hozzátartozónkat. Ilyenkor komolyan kell venni Jézusnak a szavát, mondott ez a Börstein professzor. Nagyobb szerzete senkinek sincs annál, mint aki a barátaiért, eutanázia. Ez a legjobb megoldás. Szóval tetszik látni, még azt is elmondta, hogy minisztrás volt, hogy nem mondta, hogy többször bérmálkozott. Csak hogy ennyire itt van a küszöbön, ez a világ. Tehát az erkölcsi felelősség alól való kibúvás, az igazság tagadásának az eszköze, a szavak, fogalmak hamis használata. Új szavak kerülnek a szótárba, új fogalmak megnevezésére használunk már régi, meglévő szavakat. A szavaknak ugye több jelentése lehet. Itt van a tolerancia szavunk, ugye csak itt is, hogy mennyi minden jelentése van. Alapjelentése ugye türelem. De a közéletben a mások véleménye iránti türelmet jelenti. Az egészségügyben a szervezet ellenálló képességét. A műszaki életben pedig az adott mértéktől megengedhető eltérést. Napjainkban azonban a tolerancia hiányát vetik azok szemére, akik romboló jelenségekkel, például a család intézményét aláásó intézkedésekkel szemben védekeznek, védik a családot, azokat az értékeket, amelyeket a család a társadalomnak nyújt. Tehát te intoleráns vagy, hogyha szólsz a házasság, a család az élet védelmében. Ugye ez a professzor állítólag, ugye megtartom a magam előadását, a címe ez volt, hogy a eutanázia római megnyilatkozások fényében, szépen mondtam II. János Pálnak az Evangélium Vitéjéből az aktuális részt, meg a Benedek pápának ilyen megnyilatkozását, és hát a professzor azt mondta dühében a délután, nem voltam akkor már, hogy ezt a püspök már az első percben le kellett lőni az elnöknek, és nem engedni beszélni. Ez a mai tolerancia. Tehát azután a döbbenetes élmény, hogy egyértelműen az életről beszéltem, és mikor az életvédelmiről szólok, életellenesnek tűnök. ide jutottunk. A tolerancia jelszavával. Ezt még egyszer is elmondhatom a szabadság mentén. Ez a Benedek pápának ez a szép fogalmazása nagyon bennem él. Azt mondja, hogyha a tolerancia és a szabadság leválnak az igazságról, abból csak zűrzavar keletkezik. Tehát ma van egy olyan tolerancia fogalom, amit leválasztanak az igazságról. És ha te az igazságot állítod, akkor intoleráns vagy. Ugyancsak a Szentatyát idézem, egyik beszédben fölteszi a kérdést, hogy a keresztény ember, amikor az igazsághoz ragaszkodik, akkor intoleráns. És azt mondja, hogy mi azt a Jézust követjük, aki egyértelműen meghirdette az igazságot, ugye ő nem volt egyszer igen, másszor nem, benne mindig az igazság valósult meg, aki egyértelműen meghirdette az igazságot, de senkit se bántott és ölt meg az igazságért, de engedte, hogy őt megöljék az igazságért. Ez a mi intoleranciánk, mondja a pápa. Tehát a tolerancia és az igazság összetartoznak. Ugye a Szentatyánk a Caritas in Veritate-ban arról szól, hogy ha a szeretetünk mögött nincs ott az igazság, akkor a szeretetünk szentimentalizmussá változik, a hitünk pedig fideizmussá, hiszékenységé lesz. Tehát a szeretetet igazságban mondja a Szentatya, de a szeretet mögött, most toleranciánk mögött, ott kell lenni az igazságnak. Tehát visszajönnek a tolerancia szóval, az erkölcsi felelősség alól a kibúvás véget, és az igazság tagadása miatt. A másik, ugye visszaélnek a család szóval. Ugye valamikor klasszikus értelemben a házaspárt és gyermekeit jelölték családnak, amely egy férfi és egy nő tartós kapcsolatára, kölcsönös szeretetére, az élet továbbadására kötelezi el magát. A jogszabályok azonban anélkül, hogy a családot meghatároznak, rendelkeznek a családról, és ezzel azt sugallják, hogy a felnőttek és gyerekek mindenféle csoportosulása azonos értéket képvisel a társadalomban. Hasonló a helyzet a házasság szóval is, akik házasságnak nevezi két ember alkalmi társulását, amely az élet tovább adásáról szól, majd az élet továbbadásáról sincsen, sőt nem is lehet. És azt akarják elérni, hogy az ilyen kevésbé értékes kapcsolatok részesüljenek ugyanolyan védelemben, támogatásban, mint az életet forrásozó, tartós szeretett közösségek. Egy nagyon fontos szó ebben a fölösleges mondatokban, hogy anélkül, hogy a házasságot és a családot definiálnák. Tehát ma dobáloznak a szavak, használják a szavakat, de nem definiálják a házasság és a család szót. Ugye Rómában mondták az egy konferencián, többször néztem, én gondolom itt is, hogy a mai Európa, ha kész lenne definiálni a házasságot, és máshol most kérte fel, de mindjárt fogom mondani, igen, és elfogadná a bibliai emberképet, akkor Európa megmenekülne az önpusztítástól. De ezt nem tesszük. Tehát, hogy általában két személy kapcsolatának nevezik a házasságot, az, hogy férfi vagy nő, az már lényegtelen dolog. Az életről már nincsen szó. Figyeljétek meg, akárhányszor II. János Pál is, Benedek pápa is, ha szól a házasságról, mindig definiálja, hogy mi a házasság. Mi is, ha szólunk akárhol újságok erre-arra, mindig mondjuk ki, hogy a házasság egy férfinak és egy nőnek, ez ma nem természetes. Életre szóló közössége, amely kölcsönös szeretetre épül, és az élet tovább ajándékozását szolgálja. Két nőnek és két férfinak egymásról kapcsolat nem valószínű, ezt foglalja. Tehát mi ezt valljuk házasság. Ki kell mondani? Ugye kenni kell a fogalmat, még a háztartás szóval, tehát nekünk egyértelműen ez a házasság. Ez a házasság. Iskola naplóba lehet nézni most már, ugye nincs apa, hanem gondviselő. Múltkor hívta fel a figyelmet erre. Tehát már apa csak zárójelbe van téve, az is esetleg, ha elvétve még ilyen is lehet. Hát ha ilyen extraordinária, akkor hát az, hogy tudomásul vehetjük, az apja van a gyereknek, és nem csak gondviselője. Tehát a lényeges az, hogy azért kenjük el a házasságon apuló család fogalmát, mert így a köztudatban ugye egyre hatékonyabban ugye be lehet vinni mindenfajta más életformát, mint házasságot, és ezzel valójában a házasság semmivé válik a társadalomban, málik a társadalomban, és a társadalom tényleg megsemmisíti önmagát. Egy másik ilyen összemosás, ugye a házasság és a barátság szó. Ugye? Van egy kapcsolat, ugye először viszonyról beszélnek, aztán partner kapcsolatról beszélnek, később, mintha kereskedelmi szerződés részesei lennének, ugye partnerek vagyunk, szerződéses partnerek, aztán van barátnőnk és van barátunk. Ezzel összemossuk a barátság és a házasság fogalmát. A barátok egymásnak a legjobbat akarják, de mégis kevesebb, mint a házasság. Mert a házasságban mindenestül két ember egymásnak ajándékozza önmagát. Barátság legyen az bármilyen finom és gazdag, nem ér fel a házassággal, mert a tökéletes önátadásban a másik a felajánlást fizikailag, pszichikailag és lelkileg teljesen elfogadja. Tökéletes elfogadásra csak az képes, aki jelentősen más, mint a felajánló maga. Ez pedig azt jelenti, hogy a teljes odaadás nemi különbözőséget és szexuális beteljesedést is követel. Tehát mikor azt mondjuk, hogy barátnőm van, minduntal halljuk ezt, azért tudjuk, hogy ez nem közelíti a házasságnak a fogalmát. Szóval ne engedjük össze, ez annyira beleivódik a tudatunkba, hogy ezt úgy normálisnak veszünk. Ezt hadd plegykálkodjak. Ez egy Salzburgi konferencia, ami volt. Ugye a Klaus Küng püspök, ott a család püspök, az én kollégám, jó vagyunk egymásra is, elmondta azt, hogy beszélgetésni, ugye ez volt a címe a konferenciának, hogy kapcsolat ideális valóság között. Ő azt szerette volna címnek adni, csak bolykottálták a laikus, akik munkatársak voltak ebben, hogy a házastársi kapcsolat ideális valóság között. A házastárszót elhagyták, csak kapcsolat. Mert sokkal több belefér így, azt gondolták. Mondta is a Künkübök a hozzászólásában, aztán úgy érzem, hogy a konferencia azt vélte, hogy az egyház tanítása távol van a társadalomtól, ezért közel hozzuk az egyház tanítását, ezért egyszer se idéztek egyházi dokumentumot például. A Künkpüspök meg fölállt, nem a Künk, hanem a Launpüspök fölállt, és azt mondta, hogy talán az egyház tanítása helyett lehetne Isten szavát is mondani, mert azt még se kéne fölülírni. Az egyház szavát úgy gondolom, hogy fölül kell írni. Csak érzek a fogalmaknak ez a billenése. a mi hétköznapi beszédünkben gyerekeit, akinek már nagyobb gyereke van, azért, hogy tudni, hogy a barátság, barátnő, meg házasság, az kettő. Partner kapcsolat, a szerződéseknek partnerek. Ugye, szövetség, meg szerződés. Beszéltem már erről is, hogy hát Amerikában vannak olyan államok, ahol van szerződéses házasság és szövetségi házasság. A szerződés ez anyagilag előnyös, mert azt mondod, hogy 5 éve kötsz házasságot, szerződést, akkor 5 év múlva lehet válni, ugye vállóper nélkül, nyereség. De hát gondold meg, hogy 5 éve kötsz házasságot. Itt milyen szeretett fogalom van mögötte, és milyen emberkép van mögötte. Szörnyű dolgok ezek. Hogy jött valaki hozzám, hogy belemenjen be a házasságba, mert tavaly elmesélte meg volt az élményem, belemenjen be a házasságba, ahol azt mondta az udvarlója, hogy feleségül veszek alapkapcsolatul. Nem értettem a fogalmat. Elmagyarázta. Nem javaltam. Tovább. Diszkrimináció szavunk, ugye? A diszkriminációval beszélünk, ha megkülönböztetjük a férfit a nőtől, a gyermeket a felnőttől. Ugye? Aztán van a diszkrimináció más formája is. Amikor a különbözőeket nem kezeljük úgy, mintha azonosak lennének. Tehát az itt a lényeges, hogy ugye ezen a mexikói konferencián hangzott el, hogy ma már a család negatív diszkriminációt élvez szerte a magyar társadalomban is. Pozitív diszkriminációt élvez a homokos felvonulás, vagy egyebek. A család az nem pozitívan diszkriminált. Az negatívan diszkriminált lassan. Ugye legszívesebben nem beszélnek már férfi és nő, hogy ez gender ideológia, és nem kérdeztem utána, tényleg valami társaságban volt erről szó, hogy riadtan mondták, hogy az óvodában már nem lehet fiú vécét, meg leány vécét nyitni külön, hanem egynek szóval valami óvodában szülők vagy nagyszülők botránkoztak ezen, hogy a gender ideológia betölt az óvodában Magyarországon is, és nem is tudom még mit mondtak, hogy ja, tehát ez a diszkrimináció, tehát hogyha te diszkriminálod a fiút meg a lányt, akkor egészségtelen vállalkozásba kezdesz. Tehát a diszkrimináció most egy ilyen varázsszó. Varázsszó, hogy ezen keresztül ugye lopják be közénk a gender ideológiát. Tényleg ébernek kell itt is lenni. Ébernek kell lenni. Tehát minden nemek összemosását szolgáló, ugye diszkriminációt tagadó gondolkodás, ugye ember ellenes szerintünk. Minden ember, azt valljuk mi, egyenlő méltósággal bír, vagyis minden ember egyformán értékes, senkit nem szabad úgy kezelni, mintha értékesebb, vagy kevésbé értékes volna, mint a többi, mondja a Katolikus Egyház katekizmusának 1934. pontja. Veszélyes támadás az emberi méltóság ellen, ha az embereket nem személynek, hanem mindenben egyforma egyednek tekintjük. Azzal, hogy az emberek egyenlőségét törvény előre emeljük, a közjót és a közösségben élő emberek akadálytalan fejlődését, az ehhez szükséges eszközök értelmes megválasztását is szolgáljuk. A közjónak sokféle személyre van szüksége, akik különböző feladatokat töltenek be, ezért különböző jogaik és kötelességeik vannak. A különböző nemű, korú, vallási, nemzetiségű, stb. Személyek együttműködése szolgálja a közjót, uniformizálásuk nem. Az egyes személyek méltóságuk vagy alapvető emberi jogaik tekintetében nem különböznek, épp ellenkezőleg a közjó szolgálata fokozza a szolgáló személy emberi méltóságát és megerősíti alapvető jogait. Tessék, jó, elvont szöveg. A közjó szó többször is előfordul. Az eutanázia vitánál, és nagyon tisztán kitűnt, hogy ugye az eutanázia, és nagyon vigyázzunk erre, az egyén felől nézve sokszor elfogadható lenne. Hát szegény tényleg nagyon szenved. Miért kérhetni a jó halált? Csak az élet java felől nem igaz a helyzet. Tehát mindig az abortusznál is, az eutanáziánál is, de a házassági eseteknél is, ha a közjó fogalmát elejtjük, vagyis belezuhanunk az individualizmusba, akkor nem érthető. Természetesen abortuszt kellett csinálni. Itt eutanáziát kéne kérni. Egyház mit kekeszkedik? Itt a válás az egyetlen megoldás. Csak mi van az élet, most így mondom, az élet közjavával, mi van a házasság közjavával? Ugye olvassátok el a Caritas in Veritatét, ott a Szent Atya nagyon-nagyon küzd a közjó valóságáért. Az individualizmus az, ami összetöri tulajdonképpen az élet tiszteletét, összetöri a házasságot. Mert az egyén java felől nézve sokszor indokolt lehet. Csak a közjó felől nézve sohasem lehet megindokolni az életellenes cselekvést. Direkt az élet ellen tesz. Tehát ma, amikor védik a ilyen meg olyan szerencsétlen kapcsolatokat, az individuum felől meg lehet érteni, de a közjó felől nem. Tehát ezért berzenkedünk az ilyen diszkrimináció ellen, ami éppen a házasságot részesíti negatív diszkriminációban. Ugye a szabadságnak a problémája, ugyanez, mint amit elmondtunk a toleranciáról. Ugye a szabadság az a minden tehetek, ami éppen eszembe jut. Pedig a szabadság nem azt jelenti, hogy megteszem, amit akarok, hanem azt, hogy felfedezem a lehetőségek közül, melyik a leghelyesebb, azaz erkölcsileg felelős döntéseket hozok. Azt mondja a Gaudium et Spes, az ember csak szabadon fordulhat a jó fele. A szabadságot kortársaink nagyra értékelik, és lázasan keresik méltán. De gyakran visszaélnek vele, úgy tekintik, mint kötelességet, hogy mindent megtehessenek, ami élvezetet okoz, még a rosszat is. Most nagyon szép mondat a Gaudium et Spesnek, 17. pontja. Az igazi szabadság azonban az Isten képiség nagy jele az emberben. Isten ugyanis az embert a saját döntésére akarta bízni. Csak az igazság alapján lehet igazán szabadnak lenni. Az igazi szabadság közelebb visz az igazi boldogsághoz. Tehát itt is az igazság, a toleranciánál. Tehát az igazi szabadság az mindig az igazságon nyugszik. Ami leválik az igazságról, az éppen a szabadságot veszi el. Tehát tudom idézni, épp az abortusz kapcsán, ugye valamelyik egyházi vezető mondotta, hogy ugye az abortusz a nőnek a szabadságáról szól. Ő meg azt mondta, az abortusz arról szól, hogy egy nőtől elvették a szabadságot. Persze nem kell magyaráznunk. Tehát nőben ösztönösen, nem egy hentes bút akar lenni a méhében, hanem az életnek a fészke akarna lenni. Csak elvették ezt a szabadságát. Vagy a gyerekét létrehozó férfi, vagy a környezete, vagy más egyéb. Éppen nem szabad. Aki úgy véli, a szabadság csak kényszertől való mentesség, valószínűleg arra törekszik, hogy másokkal olyan kapcsolatokat tartson fenn, amilyenek neki tetszenek, és nem olyanokat, amilyeneket bárki, akár az egyház, vagy az állam elvár. Senki se akadályozhassa az élet továbbadását, tudatosan kizáró nemi kapcsolatait, kiskorúakkal való kapcsolatait, fesztelen, esetleg csoportos kapcsolatait. Szerinte a hagyományos családfelfogás sérti az ő szabadságát. Az így vélekedők azt állítják, hogy a házasság és a család intézménye emberi, vallási, filozófiai vagy politikai konstrukció, tehát emberi eszközökkel felszámolható. Még azt valljuk, hogy az ember lényegéhez tartozik a házasság, az Isten férfinak és nőnek alkotta, ezért az ember elhagyja, stb. Tehát testvérek, házasság fogalom, család fogalom, tolerancia fogalom, szabadság fogalom, a közjó, amiket aláhúznék, tehát ezek azok a fogalmak, amik leginkább kikezdettek most körülöttünk. Azt gondolom, hogy nekünk belülről is tisztázni kell ezeket a fogalmakat. Most nagyon csak inkább felvetés volt ez, mint kifejtés. És a gyerek nevelésnél is, amikor a gyereknek van jó hangulata, ezeket a fogalmakat újra meg újra tisztázni velük. Hogy nehogy félrevigye őket a nem családbarát környezetünk. Még egy szót vennénk elő itt a mostani elmélkedésben. Ugye itt a szerződéses, meg a nem szerződéses házasság, szövetségi házasság kötéshez. Nyilvánvaló, hogy mi a szövetségi házasság kötéshez tartozunk. Ugye a házasság szentsége, szentségben erről beszéltünk már korábban egyszer, mire vállalkozik két ember? Arra, hogy ezt szoktam mondani, mikor megkértette a fiú a lány kezét. Én annyira szeretlek téged, hogy egy életen át képes vagyok feléd és a külvilág fele megjeleníteni azt a szeretetet, amit Isten Jézus Krisztusban tanúsít az ember iránt. Vagyis én egy életen át kész vagyok megjeleníteni az új és örök szövetséget. És te, a megkért, ugyanezt mondod vissza a fiúnak, nyilván nem tettétek ezt így meg, mert talán fogalmazásunk nem volt meg, de szándékban mélyben bizonnyal ott volt bennetek, hogy én is képes vagyok egy életen át neked megjeleníteni azt a szeretetet, ahogyan Isten Jézus Krisztusban, az új és örök szövetség, most így van a főpapjában, szereti az embert. Ez a házasság szentségének a lényege. Tehát ti az új és örök szövetség jele vagytok. Még egyszer a következő emlékezésben ez a fogalom elő fog majd kerülni. Ez a házasság szentsége számunkra. ugye, hol kezdődik az új és örök szövetség? Az új szövetség a megtestesülésben. Szeretném a pápát idézni benneteket, aki azt mondja, hogy Isten nem tudja és nem is akarja visszavonni a megtestesülést. Istennek a visszavonhatatlan, a Spészálviban a Szentlélek így mondja, ennek a végleges szeretetnek vagytok a képe mása. Ez a szövetségi házasság. Tehát ti az új és örök szövetség jelei vagytok. És mindegyik elmondhatja, hogy a szövetségben a gyenge keres menedéket az erősnél. És többen mind a ketten gyengék vagytok. Hogy is működik ez? Szóval az új és örök szövetségben az Isten féltékeny szeretettel a hatalmas keres szövetségest a kicsiben. Szóval egészen fölfoghatatlan titok ez. És mind a ketten oltalom vagytok egymás számára, és mind a ketten érezhetek azt, hogy kevesebb, gyengébb vagyok, mint a párom. Mit esz ő rajtam mégis? És az Isten mit esz az emberen? Szóval higgyétek el, mint a Szent Pál mondan, az van feneketlen mélységű mondat, hogy felette nagy titok ez. Efézus levélben, ugye? Én Krisztusra és az egyházok vonatkoztatom. Az ember felette nagy titok, ez a házasság felette nagy titok, és a szakramentum maga is felette nagy titok. Tehát higgyétek el, hogy minden házasság, minden konkrét házasság, ha én a szövetség felől nézzük, egy felfoghatatlan titok. Tehát mindegyőtök, mint az Úristen az emberben keres szövetségest, mindegyőtök a gyengébe keres egy szövetségest. Ő ne kérjétek az a számon, hogy gyönge. Abban keresti szövetségest. Az Isten az emberben is szövetségest keresett és talált tulajdonképpen. Ugye, ennek a szövetségnek a létrehozója, a szentségi szó, Isten szent színed, feleségű veszlek, feleségű megyek hozzád. Amikor ezt a szentségi szót, így szoktunk mondani egyszerűsítve, az igent kimondtátok, ez egy lényeges distinció, akkor nem egymásnak mondtatok igent, hanem egymásra mondtatok igent. Ez a házasság szentsége. Bár egymás előtt, egymásnak, de alapvetően egymásra mondtatok igent. És tudjátok, amikor neki keseredtek, anyám nem jelölt akartam, akkor igazából ezt az egymásra mondott igent vonjátok vissza egymástól. És a kitérőként hadd mondjam el, amikor egy házasság abortusz produkál, akkor tulajdonképpen ugyanezt az egymásra mondott igent vonjuk meg. Ez a pici, aki megfogant, az nem tőletek idegen, hanem az ti ketten egy vagytok, nem? Az igazi szerelem állapotának, hogy elmerik mondani fiatal házasok, hogy úgy várjuk már, hogy lássuk önmagunkat az új életben. Én meg se fogant, de már ragyog az arcuk, mikor beszélnek róla, hogy meglátjuk egymást abban a piciben, akik mi vagyunk, és mégis egészen más. Ez nagyon lényeges, hogy lássuk tisztán, hogy a házasság szentsége az az új és örök szövetség jele, ami létrehozza a szentség kiszolgáltató szó, az nem csupán egymásnak mondott szó, hanem egymásra mondott szó. Minden feltétel nélkül mondtuk ezt a szót. Eleve halálra van ítélve minden olyan házasság kötési, ugye, szándéknyilatkozat, amely bizonyos feltételekhez köti. Ugye a házasság szentsége a feltétlen önajándékozás szentsége. A kis mondókánkban, hogy itt alapján haladok, leírtuk ezt a mondatot, hogy egy házasság sikertelenségét sokan magát a házasság intézményét okolják. A kudarcos házasságban élők szívesen elfogadják ezt a nézetet, hogy így elháríthassák maguktól a felelősséget, nem ők hibáztak el valamit, hanem maga az intézmény rossz már elavult. Tessék, hadd mondjam ezt el, és többször mostanában elmondtam. Ezen a Salzburg konferencián mondta az egyik előadó, hogy ugye növekszik az élettársi viszonynak a száma, egyre kevésbé kötnek az emberek házasságot, és érdekes mód, miközben távolodik a társadalom a házasságtól, a házasság ázsiója növekszik. Furcsa dolog ez a kettőség. Hadd mondjak ilyen, ezt is elmeséltem valahol ma, ilyen érdekes élmény. Kint voltam decemberben Afganisztánban, és voltam a német táborban, és a két német pappal, az evangélikussal, meg a katolikussal beszélgettem hosszabban. És elmondták, hogy körülbelül a tábor, most nem mondok számokat, mert aztán nem szabad mondani, a tábornak a 10%-át érik el. Tehát kit Isten tisztelten, kit szentmisén keresztül, felekezett, ugye 50-50% a felekezeti arány, és kit előadás sorozaton keresztül. Gyönge 10%-ot érik el. De amikor végigmegyünk a táboron, mondják, akkor mindenki mosolyogva üdvözli őket. Ilyeneket mondnak, azt mondja, hogy utáljuk az egyházadat, téged szeretünk. Érdekes furcsaság, tehát nem megy tájára se, de valahol a jelenlétének örül. Amilyen furcsa polarizáció van ma a házassággal is. Nem kell, egyre inkább látom azt, hogy mert a hülye lakodalomnak a nimbusza, ugye? Nem akarok anélkül esküdni, hogy lakodalmat ne tartsunk, valami nincsen pénz, akkor nem esküszünk. Működik anélkül is a két nemi szerv. Ugye a másik, amikor annyi sok rossz példát lát, hogy már nem is meg gondolni, hogy az eszményi érték az ő életében megvalósulhasson. Csak azért húzom ezt megint alá, hogy tehát vigyázzunk arra, hogy tehát, amit az Antonelli bíboros mondott a mexikói konferencián, a család számunkra ideál, és nem ideál, hanem realitás. Tehát gyerekeitek fele, ha megzökken esetleg, még a saját házasság is előfordult vele, akkor bátorítsuk, hogy attól, hogy ez sikerülhet. Ez realitás. És mutassunk rá jó házasságokra. Nehogy egy az eszményzet érték felmenjenek, menjen a házasság, hogy éppen a negatív vonásokat erősítsük, hogy már elmúlt fölött az idő. És egy fontos megállapítás, tehát a házasság ellenesség mögött, mint az élet ellenesség mögött is, mindig individualizmus van. Valamennyi új családmodell az individualista szemlélet jegyeit hordozza magán. Azt teszem, ami nekem jó, ami most érdekeimet szolgálja. Ezek az életformák mélyítik a házasság és a család válságát, általuk fokozódik a társadalom szétesése, atomizálódása. Az élet jövőjét azonban csak a házasságon alapuló családmodell szolgálja. Tehát nincs a házasságnak alternatívája. Most miközben ugye beszélünk arról, hogy mi a házasság, életre szóló szövetség, amely itt van az élete, az új és örök szövetség szentségi jele, aközben kell szólnunk arról is, hogyha valakinek nem sikerült a házassága. Újra meg újra súlykolom második János Pálnak a szavát. Az elvált, a házasságban zátorra futott ember, megkeresztelt ember marad. Tehát otthona marad továbbra is az egyház. Ha újra házasodott, és szentségekhez nem járulhat. Itt nem a kitaszítottságon van a hangsúly, hanem a jelszerepen, ő továbbra is jele annak, hogy a házasság felbonthatlan. És akinek egészséges a házasságuk, az ilyen esetleg közösségünkben is előfordulhat eseteknél. Nagyon-nagyon melléje kell állnunk, hogy a gyerekei minél kevesebb töréssel ússzák meg, tehát lássanak családmodellt éppen az egészséges családokon keresztül. Ugyanígy az özvegység, tudjátok, nagyobb bár fiatalok vagyunk itten, engem beszámítva, és az ember ilyenkor még úgy tele van idealizmussal, minden elő tud fordulni. Minden elő tud fordulni, minden házas csoportban. Vannak most már közel 40 éves házas csoportjaim, mert nincsenek 35 évesek. Azért halál, meg sok minden meg tud történni. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ilyen esetekre úgy hangolódjunk, mert ez az élethez tartozik. Tehát ő életük is felelősek vagyunk, egyház és világ előtt. A másik, hogy ez az igen kimondattassék majd gyerekeink fele, vagy a mi életünkben is úgy tartassék, az nagyon-nagyon fontos, hogy érett személyiségek legyünk. Érett személyiségek legyünk. Tehát, hogy lelkileg, szellemileg, testileg fejlett emberekké váljunk, erről még későbbiekben is lesz szó. Teljes embert nevelni. Teljes embert. És mindig vigyázni, hogy teljes emberek maradjunk. Ha valamelyik szektor kimarad a saját házasságunkból, a lelki, a szellemi, a testisi, akármelyik pont, ahol gyengék vagyunk, nagyon vigyázunk egymásra. Másként bukfenzezünk mi is. Talán kis mozaikszerű volt, ez a következő egységesebb lesz, de érezzük, hogy miről van szó. Vigyázni a fogalmakat, vigyázni a házasság szentségét, mint az új és örök szövetség jelét. Köszönöm szépen!